templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Barsi Balázs, Siógárd szülöttje. Szekszárd közelében lévő kedves falu szép templomát fogjuk megtekinteni Balázs atyával, aki, ha teheti, nyári vakációját szülőfalujában szokta tölteni. Mindenkit ismer, mindenki rokon a faluba szinte.
Hát, ismerős mindenképpen, tehát nagy a rokonság.
Nepomuki, Szent János
már a Vizák mellé,
szobránál állunk.
Vizák mellé épült a falu, és ezért lett a pátronus az a cseh kanonok, aki nem árult el a királynak a királynő gyónását, és az pedig a Moldva vizébe folytotta. És hát kérik is a közbejárását. Hát sajnos voltak ilyen balesetek itt, hogy belefulladtak a Sióba. Gyerekkorunkban még sokat fürödtünk Sióba, sárvízbe főleg, ugye Balatonról vezeti le a vizet. Tehát azért ő a védőszentünk, másik pedig ott a Szent Mihály szobor.
Gyönyörű szép öreg ajtaja van a templomnak.
Hát igen.
Kapuja.
1800-as évek végén épült.
Hatalmas vasalat.
Hogyne.
Rajta.
Három hajós, bazilika stílusú.
Nyitva is van, az előtérbe be tudunk lépni. Balázs atyának van kulcsa, mert kiderült, hogy az egyik unoka húga a sekrestyés.
Igen, igen.
Tőle kértük el a kulcsot.
Hát ez egy csodálatos belső, hatalmas templom ez egy ekkora falunak.
Volt valami módos kegyúr, vagy mi a története ennek, igen, hogy ilyen templom van?
Igen, az lehetett. Meg hát az, hogy az agárdiak azért nagyon mélyen meg voltak jelölve a katolikus hittel.
És jómódúak is lehettek.
Igen, hát hogy ezek, de minden esetre hát ez egy alapít, tehát egy kegyúri templom. Nézzük meg a gerendás mennyezet, mint sokszor a bazilikákban, olyan bíbor színű és arany. És most az egész újjá lett festve, de nem úgy, mint a szekszárdi újvárosi templom, hogy lefestettek minden mintát, és kapott egy-egy elem egy színt. Ezt a zagárdiak ezt nem bocsátották volna meg. És megcsinálta Tarj György, kiváló restaurátor, hát igazából barokk restaurátor, sümegi templomokat is ő tette rendbe, és most nézd meg, az összes motívumot visszatette, és két-három dolgot változtatott, hogy vizuálisan mennyire másképp látunk, mint ahogy az a valóságban van. Hát mi a valóság? Itt vannak ezek az oszlopok, ugye a nagy főhajót elválasztja a két hajótól, és az oszlopokra is az a széles minta így körözbe fonta, mint egy pántot, és olyan kövérek lettek, és lenyomotta az egészet. És nem volt ez az álmárványozás.
Tehát az ornamentikát az oszlopokról leszette.
Igen, viszont a márványozást az ő találta ki, de visszatette egy motívumot, és ezzel a hosszú márványcsíkokkal az egész templom
sokkal karcsúbb lett.
Igen. És ott a bútorzata az mindegy sötét barna fából. De
gyönyörű egységes. Szépek a padok, gyönyörű, igen, szép a szószék, és hát baldahinja van, az, igen, is ritka, hát egy ugye, magyarországi templomba, székesegyházakba legfőjebb.
Mint a római bazilikákba, és egy kicsit azért mindegyik a pécsi székesegyház bűvöletébe épült szerintem, mint a
pécsi egyház megyébe vagyunk.
Igen, vagy a döbrökközi, ezek is mind olyan a régi római bazilikákat utánozzák. Ugye ott van középen Nepomuki Szent János.
Ő neki van dedikálva a templom?
Igen, igen. Aztán a baldahin alatt van az a régi oltár, ahol én mindig minisztráltam. A tabernákulumot a bátyám készítette egy harmadik rendi testvérünk sümegre, a kocsista, remekül farag, mert az csak egy sötét rész volt, és még egy kereszt benne, de hát fölötte is. Azt mondja, bátyám, hogy lehet a templomnak a legfontosabb része egy sötét folt, és ott egy aranyozott rész van. Itt vannak a siagárdi motívumok az oltáron.
Hallottam, kémeim jelentették, hogy a stólád siagárdi hímzés. Igen. Itt, amikor itt misézel.
Igen, igen, és itt az oltáron is megtalálható. Hát ezeket most lecserélték.
Egyébként pont azon gondolkodom, Nepomuki Szent János nagyon népszerű, számtalan híd melletti szobor emlékezik rá, de nem emlékszem, hogy láttam volna neki dedikált templomot Magyarországon, de itt hát a vizek miatt ez nagyon komoly dolog, igen, volt az ő segítsége. Igen.
Hát egyrészt a vizekben azért éltek ám, tehát a halászat. Uh-huh. De egy nagymama még azt mondta, hogy szombatonként lementünk meríteni halat. kosárral. Hát ez hihetetlen. Aztán nagyapám is így tolóhálóval, édesapám pedig, mikor kint voltunk a szőlőbe, mindig egy kicsit lepihent, az nem maradhatott, és utána megmártozott a Sióba, és általában Bérma keresztapámmal, a Barta Jánossal, akkor haláztak. És a Sió ki van rakva két oldalt rőzsével, és ott pihennek a halak, és kézzel szedte őket ki.
Mint a Funtinelli boszorkány.
Fogta és kiemelte, úgyhogy egyszer az a csónak, ami ott volt, az majdnem elmerült, tele hallal, ezt aztán mindenkinek osztogatták. Hát ez a nagyon régi világban volt bizony. Még. És akkor még nem eresztették rá mindenféle rossz kemikáliákat, tehát egészséges volt. Aztán volt ennek egy bizonyos ártere, ami nagyon fontos volt, hát például a kenderáztatók, stb. Tehát megvolt itt a hely, és itt nagy halászat volt még az 50-es években is. Hát aztán később mindenféle szennyet rángettek, most megint tisztul, úgy tudom.
Menjünk fel a szentélybe egy picit, mert igen, vannak szép falképek, fali képek a sekrestye ajtó fölött, meg a főpapi szék fölött.
Sándor Béla festő. Az Úr Jézus egyik feltámadási jelenet megjelenik az övéinek. Lehet, hogy az, amikor megjelent több mint 500 testvérnek, mert ez nem egy egyéni megjelenés. Viszont itt szembe ilyen realisztikus, de hát számomra ugye, amit a gyerekkorunkban látunk, az nagyon kedves, a betlehemi jelenet.
És hát az is ritkaság az apszisban, a Szent Háromság, és hát mellette mindig a kóruson ábrázolják Cecíliát, meg az angyalokat a hangszerekkel. Itt látszik, igen, hogy egy zenész, Gregoriánt és egyházzenét szerető fia van a falunak, mert aha, itt a Szent Háromság mellett ott vannak hát a szent igen zenészek.
Ez előbb került fel, valószínűleg az, hogy a mennyország, amely Isten dicséretében él, és fönt pedig a négy evangelista van megfestve, ugye a jelképeik, és hát ha most szembefordulunk az orgonával, egy Angster orgona, azt is felújították most a falu, csodálatosan szól. Hát tegnap is olyan szép volt, hiszem az Ave Verumot kísérték vele. És hogyha most szembenézünk, na én nem a barokkban nőttem azért fel. Ha szembenézünk, olyan, mint egy nagy zsinagóga, nincsenek képek meg oltárok. Most csak az ott mellett oldalt van, de ha szembenézünk, ez olyan, mint egy hatalmas nagy zsinagóga, tehát az az első évezrednek a bazilikái, ahol vannak növényornamentika és díszítések, de nincsenek képek. Ez csak a szentélyben van. Nagyon szép ez. Ez a csupasz nagy katolikus hit. Például, ugye, amiben mi felnőttünk, semmiféle csoport nem működött, semmiféle imakör, egyen rózsafüzér társulat, de mi katolikusok voltunk. Hát mindenki ugyanaz hitte, az ünnepeink tartottak össze, a szokásaink, az a megfelelő áltatossági, hát események, ugye a keresztút járástuk kezdve, az októberi litániák, hát más világ volt az. Ez nem azt jelenti, hogy most nem töltenek be nagy szerepet a kis csoportok és lelkiségi mozgalmak, viszont azért veszély is lehet, ha nem fogja valaki össze.
Igen, tehát hogyha ezek elválasztanak és nem összekötnek, igen, meg az, hogy nem közelebb visznek.
Az igaziak, mert igen, mi ebbe tartozunk, mi abba. Igen. Szóval a plebánosnak egy nagy szerepe van, hogy ezeket szépen integrálja, és egyetlen család vagyunk, és nincs külön mise, külön így, külön úgy, az megvan nekik a színük. De ott igazából voltak a katolikus családok, plusz ez a nagy liturgia, és az Espresso szépen végezte a Szent Misét.
Ki volt itt a papa gyerekkorában?
Dr. Sudár Dezső, nagyon hosszan.
Dr. Sudár Dezső.
Igen, ő azt hiszem, hogy hit oktatásból doktorált, szakember volt. Uh-huh. Ő káplán volt, lehet, hogy a harmadik vagy negyedik káplán Dombóváron, mert ott voltak nővérek, orsoiták és iskolák voltak. Uh-huh. És a Dezső bácsinak hát nagyon fiatalon került ide. Az volt a szerepe, hogy hittanórát tartson, igen, és az ifjúság. Ez
tehát hitoktató volt, hittanár.
Mondjuk 25 óra egy héten, igen, vagy mi.
Akkor nem volt elég pap, volt, aki csak hittanár volt.
Ő semmi más nem csinált.
Nyilván, misézett minden, de nem volt más kötelezettsége. Nem.
Kiadott egy külön ifjúsági imakönyvet nekik, volt ott talán még színjátszó csoport, futball csapat volt, énekkara volt neki, de most annyira jól dolgozott, hogy amikor hát jött a Rákosi rendszer, akkor ő neki onnan repülni kellett abból a mégis hát vár. város, és ide tették erre a magányos kis szigetre, és mi megkaptunk egy szakembert, aki hittan tudott tanítani. Nem volt élmény hittan, nem fecsegtünk. Tanultunk, de ő úgy tudta előadni, olyan, és a hit alapvető igazságait úgy megtanította, hogy arra rá lehetett építeni egy teológiát. Ez nincs meg sokszor.
Igen,
tehát nekünk a 8 év alatt tulajdonképpen a teológiát leadta. Volt ilyen, hogy liturgika. Volt ilyen, hogy erkölcsön, de az első az Jézus élete, és végül az Jónás áldozás. Na, utána a szent történet. A teremtéstől egészen Jézusig, meg hát az egyház ideig. De akkor ebből kiindulva, akkor volt egy ilyen, ezzel kapcsolatban azért a hit titkokat kifejtette, és erre épült, mint egy válasz, a morális. Az is egy év volt. Tudatosan.
Iskolában volt, vagy itt a templomban?
Iskolában volt még.
De nem bontott osztályok voltak, vagy bont, hogy egyszerre voltak?
Nem, külön
volt, első osztály, másodos, ez sok gyerek.
Bizony. 8 osztály volt, és mindenövet járt, reverendába járt át. Tulajdonképpen egy tiszteletre méltó valaki, tanárok is úgy elfogadták, nyilván nagy barátkozás nem lehetett a tanárokkal.
Egész falu részt vett, nem gondolom a hittanon.
Persze, hát viszont élethalálról szólt a hittan beiratásokkal később. És általában az asszonyok mentek, mert azok nagyon megmondták a magukét.
Nem hagyták magukat.
Nem, volt itt hát egy kántortanító, aki Szovjetunióból úgy jött haza, hogy elvesztette hitét, és átállt a másik oldalra, Jóisten nyugosztalja, és hát azzal is harcoltak, mert nem, ettől eddig van beiratás, de nem jött át, mert neki dolga van, nem? Hát az asszonyok megmondták, hogy tessék beírni, mert mi itt voltunk időbe. És hát gyakorlatilag mindenki hittanos.
Tehát hitvalló asszonyok voltak. Még a templomra visszatérve, egy abszolút egységes kompozíció, a gyertyatartóktól a legutolsó minisztráns zsámoig, a szószék, a padok,
igen,
az oltár, tehát meg lett tervezve egybe az egész.
És ez a Tarth György festőművész-restaurátor tulajdonképpen még azon dolgozott, hogy a később itt ott csíp-csúp ráfestéseket ezt eltüntette, visszaállította és kicsit kivilágosította, de azt mondja, hogy Magyarországnak az egyik legnagyobb szecessziós jellegű festett tere.
Igen.
A Siógádi templom.
Ez egy nagy meglepetés nekem, és látom a sekrestye bútor is ugyanabban az időben készült, minden. Gyönyörű szép.
És ezek az ajtók, minden, szóval megvan a maga stílusa.
Igen.
Tehát az utolsó kilincsig minden. És nagyon szép a 3 csillár. Itt volt egy ilyen neobarokk csillár, hát nem ide illett. És a Siógádiak azért igényesek.
Hiszen, a pécsi bazilikának ma hasonlója. Igen.
Tehát ez egy neoromán stílusú. A Sándor palotát, akik felújították, és oda ilyen neoromán stílusú csillárokat készítettek, azokkal vették fel a kapcsolatot, és ezek, tehát ugyanazok csinálták. És nézd meg ezt a szép,
gyönyörű ötvös munka. Azt hiszem, a bátorszéki templomban is hasonló csillárok vannak.
Igen, a bátorszéki is az egy
katedrális.
Az. Tehát faluban meg ez a méret.
Barsi Balázs atyával szülőfaluja Siógárd szép templomát nézzük meg, és a szentély és a hajó után a mellékoltárokra esik pillantásom. A 3 hajós templom egyik impozáns mellékoltára a Szent Antal oltár. Talán ő volt az első ferences, nem? Szent Antal, illetve ez a szobor, amely szembe ötlött Balázs atyának gyermekkorában.
Hát élőként pedig ugye Bencés gimnáziumba Mária nővérrel, Zágler Mária, ő ferences rendi szegény gondozó nővér volt, de civilben már, de azért lelkiségén érződött, meg a Sekrestés bácsi, aki meg harmadik rendi volt. Na most a Szent Antal oltár, a skapulári, a Szent Sír és a Fájdalmas Szűzony, ez valami másik templomból jöhetett akkor ide, amikor építették.
Igen, mert régebbinek tűnik, és nem az a stílus, mint a többi oltár.
De ezek mind egyetlen stílusban vannak. Román stílus utánzata, de az egység az mindig nagyon jó. És a szobrok, mint tiroli szobrok, majdnem ember nagyságúak, ugye Szent Anna és a Szűzanya, mert ez az asszonyok része.
Baloldali patsor
hát az asszonyoké. Az oltár, igen. Akkor baloldal, jobb oldal a férfiaké. Uh-huh. Hát most már nyilván keverednek, családok ülnek egybe, de itt voltak a lányok, kispadok voltak.
Igen, a baloldali patsor előtt.
Misén, itt pedig a fiúk voltak végig. És hát ez, hogy mondjam én, ez az elkülönülés, ez még a konstantini, nagy Konstantin császár idejéből való. És ennek megvan a maga mondani valója. Például a lelki gyakorlatokban tapasztalom, hogyha a férfiak vannak külön, ritka, teljesen másképp beszélek, mint a nőknek. Más az útjuk az Istenhez.
Nem véletlenül a népmisszióknak megvolt a maga rendje, hogy egyik nap a férfiaknak, másnap a nőknek, harmadik nap a gyerekeknek, az fiataloknak.
És ez nagyon szép volt az, hogy a viseljen, azt írja Szent Pál a liturgián, a Szent Misén összevetken fátyolt az asszony. Hát azért, mert az ókorban ezt nem is tudjuk, mert úgy látszik ebben is változik az ízlés, hogy a nő haja volt a legizgatóbb a férfi számára, és akkor tessék lefedni, mert a liturgián az nekem testvérem, nem pedig egyfajta emberi vágyakozás tárgya.
Bizony, és a spanyol etikett szerint most is fátyol. A vatikáni diplomata marad. Szokás ma is, hogy fátyolba igen, megy az ember a szentmisét, a hölgyek.
És a külön ültetésben is van valami ilyesmi, tehát hogyha valami megszűnik az egyházba, azért egy leckét tanuljunk belőle. Nem okvetlenül mindennek ugyanúgy kell lenni, mint milyen szép az, hogy a család most együtt van. Igen. Édesapa, édesanyja, gyerekek, unokák, nagymama, de hogy annak is milyen szép mondani valója van, hogy itt nincs férfi és nő, nincs rabszolga és szabad, ez nem a gendert hirdette Szent Pál, hanem az, hogy itt a személy az egység. Igen. Tehát a másik személye ugyanolyan érték. Egy elmebeteg személye egészséges, mondja Viktor Frankl. És ha megsimogatom a kezét, akkor nem a kiskutya mancsát simogattam meg. És ez a személy, ez az Istennel kapcsolatban van, és ez az érték. Az, hogy férfi vagy nő, az már tulajdonság. Tehát nem kell úgy egyenlőnek lenni, hogy átalakítom magamat, mert az arra való, hogy azzal a tehetségével szolgálja. Tehát az egalitarizmus, az tulajdonképpen az emberi személy tisztelet ellen van. De például az, hogy, és akkor felmerülhetne az, hogy én most miért nem tudok olyan misét írni, mint Kodály Zoltán. És nem fogok tudni. Nem kaptam a képességet. A férfiasság is egy képesség, az asszonynak a képessége, hogy őszül. De ezzel, ha szolgálunk, akkor itt nincs ezen veszekedés. De az egyházban mindig a személy az, amelyik ki van tüntetve, azon felül a megkeresztelt, ott már van rangsor olyan értelemben, hogy mit értett meg. A katekumen, ugye ez is még az ősi bazilikákat utánozza, van a kórus alatt egy hatalmas nagy rész. Hát ott voltak a nyilvános bűnösök, amik fel nem oldozták őket, és a hittanulók, akiket kiküldtek, az átváltoztatáson már nem lehettek benne, nem értik.
Igen. És a keresztelő kút is, és vagy a keresztelő kápolna is ott volt valamikor.
Igen, és a másik, hogy ez a megvilágosultak helye, a megkereszteltek, a szentély pedig, hát most ezt is lerongáljuk, az a papságnak a helye. De az nem azt jelenti, hogy a hívő onnan ki van tiltva, mert hiszen a szentély kijön az áldozásban. De mégis megvan az, hogy na most ezt a rangsort, ezt a hierarchiát, ezt maga az Úr akarja. De itt is megint megmossa a tanítványok lábát, hogy mutatja, ami hatalmat kaptatok, a szolgálat.
Igen. Na most a nyugati egyházban a szokás, hogy ha külön is, de egy szinten ülnek a nők, férfiak, persze, ortodox templomokba, igen. Hátul egy fal mögött vannak a hölgyek.
Igen. Ez a keleti világ, amelyben nyilvánvaló, hogy mindig van egy jogos alkalmazkodás a civil divatokhoz és érzékenységhez. Mindig. Hát például ez egy annak a maradványa. Hát látjuk azt, hogy mohamedánoknál hogy van. Tehát a keleti embernél más. De természetes ott is az egyenrangúság, hiszen mekkora Mária tisztelet van, és hát az anyáknak a tisztelete, de ez annak lehet maradványa. És hát itt is a nyugatiság, az beleszólhat a liturgiába bizonyos mértékig, de nem úgy, hogy átalakítja a struktúráját.
Új mise. Itt volt új miséje, hát igazán, itt Balázs atyának?
Igazából tulajdonképpen a szentelésen volt egybe azért az új mise, csak a jövő hét, rákövetkező vasárnap is mondtam egy misét. Itt szentelt engem föl Cserháti József püspök ura szülőfalumba 71. augusztus 8. Különös volt, mert akkor ez még nem nagyon volt világi papnak végképp nem, azt a katedrálisba szentelik, de akkor már kezdték, hogy lássanak a
több. Tehát hivatás ébresztő cél.
Hát gondolom, viszont egy exempt rend, a püspöki hatóságból kivett rend, mint a miénk, annak joga van, megkér a provinciális egy püspököt, és megbízza a felszentelésre, mert ő nem tud papot szentelni. Na és édesapám is ismerte a püspök urat, az is sváb volt, meg is ígérte, hogyha őt megkéri provinciális, akkor eljön a szülőfalumba. Hát 71, Szent Domokos napján, augusztus 8. És hát az volt igazából az a primícia, prima missa, nem ami
tehát
utána.
Papszentelés volt ebben a templomban. Bizony. Azóta nem volt itt papszentelés, azt hiszem, de talán még lesz.
Itt is bérmálkoztam, körülbelül itt álltam, ott Rogács Ferenc pécsi segédpüspök, mert akkor már
beteg volt. A virágpüspöknek volt a segédpüspöke.
Igen, de akkor már beteg volt a virág. 40 évig volt igen. Pécs püspöke. Igen. És én köszöntöttem ott a bejáratnál, és arra emlékszem, ott prédikált, és mondta, az áldozatórás még ott volt, és kijöttek ide prédikálni a főoltártól, viszont a nagymisén fölment az esperes úr, és azt mondta,
a szószékre?
Igen, azt mondta a Rogás püspök, hogy ahogy a kis szónokotok mondta.
Ez volt Balázs atya?
Igen, ez voltam.
Van most saját helyben lakó plébános sihallgárda?
Nincsen, hát az utolsó is, nem is tudom mikor volt, hát egy olyan 8 éve, vagy mennyi, akkor még volt a Krisztián atya, aki most nagyon szerették, mert itt lakott, és hát nekik élt, ő most
Bátaszéken
plébános, és azóta a zombához volt csatolva, de most szexáltoz lett, hát ugye ott káplánok vannak.
A vasárnapi szentmisén megtelnek a padok?
Nem, én vasárnapként nem vagyok itt. Igen. De én azt hiszem, hogy azért úgy meg lehet elégedve a plébános.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Barsi Balázs atya mutatta meg a sihallgárdi Nepomuki Szent Jánosról nevezett templomot. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Thank you.